Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, fennállva dicsérjük Istent a 166. dicséretünknek az első versét énekelve. A 166. dicséretnek az első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Szeretettel hirdetem, hogy a 393. dicséretet fogjuk énekelni, és közben már most az éneklés alatt a gyermekisten tiszteletre hívjuk a gyerekeket, ami a gyülekezeti terembe a templom szint alatt van. Azt hiszem, nézek Zoltánra, hogy azon az ajtón fognak majd kimenni. Így kezdődik a 393. dicséret: Ne csüggedj el, kicsiny sereg!
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, a Heidelbergi K.T. vonatkozó részével folytatjuk.
Huszadik úrnapja, 53. kérdés. Mit hiszel a Szentlélekről? Először azt hiszem, hogy bizony és egyenlő örök Isten, az örökkévaló atyával és fiúval. És annak utána, hogy azon Szentlélek én nekem is adattatott, és végre, hogy engemet az igaz hit által a Krisztusban és minden ő jó téteményében részessé tegyen, hogy vigasztaljon és mindörökké velem maradjon.
Köszönjük szépen! Szemeimet a hegyekre vetem, onnan felülről jön a segítségem. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, a mai napi lekciót a Márk evangéliumából olvasom, annak a 7. részéből, az 1-től a 23. versig. A bibliaolvasó kalauzunk szerint kijelölt igeszakaszról beszélünk, mivel elég hosszú, a gyülekezet helyét elfoglalja, a alázatos szívvel hallgassa végig. Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan vagy mosatlan kézzel eszik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományához, és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért esznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik, ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, amint megvan írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik, szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így beszéltek, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten ígéjét a ti továbbadott hagyományotokkal. De sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig ezt mondta nekik, ti is ennyire értetlenek vagytok, nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, és hozzátette, ami az emberből kijön, azt teszi őt tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalanná az embert. Hallgattuk Isten igéjét, imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. A mai vasárnapon is megállunk előtted azért, hogy megnyissuk a mi szíveinket, hogy meg tudd azt vizsgálni. Urunk, tanítasz bennünket ezen a napon is a te igéddel. Tanítasz bennünket arra, hogy a szívünk, ami számít. Istenünk, add nekünk, hogy ez a szív valóban tiszta legyen, és add nekünk, hogy ez a tiszta szív tudja hallgatni és befogadni a te igédet, a te tanításodat is. Kérünk, Urunk, légy velünk a mai napon, taníts bennünket, vezess bennünket, mondd el nekünk azt, hogy hogyan lehetünk a te igazi tanítványaid, hiszen ez is a mi feladatunk. Kérünk téged, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Megkezdett 166. dicséretünknek a második versét énekeljük fennállva. Nyisd meg szánkat háladásra. Kedves testvéreim, hallgassátok meg még fennállva Istennek az írott igéjét, melyről a mai nap folyamán bizonyságot kívánok tenni előttetek, amely írva található a már felolvasott evangéliumban, Márk evangéliumában. Olvasom ti nektek a 7. részből a 21-23. Verset. Ami az emberből kijön, azt teszi őt tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalanná az embert. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Amikor a Károli Egyetemen a diákokkal egyházjoggal foglalkozunk, akkor sokat beszélünk arról, hogy hogyan alakul ki a jog. Hogyan alakulnak ki a jogszabályok, a törvények, és ezek előtt a jogszabályok előtt és törvények előtt, amelyeket mi gyakorlatilag kötelesek vagyunk betartani életünk igen nagy részében, szokások és hagyományok vannak. Amikor a szokások és a hagyományok már kikényszeríthetővé válnak, akkor beszélünk jogszabályokról és törvényekről. De ez nem jelenti azt, hogy a törvények mellett ezek a szokások és ezek a hagyományok nem élnek tovább. Mit jelent ez? Mit jelentett ez Krisztus szavaiban? Mit jelentett ez a felolvasott igeszakaszban? Jó ez? Rossz ez, hogy szokásaink vannak, hogy hagyományaink vannak? Mit mond erről az ige? Mondok egy példát a napjainkból, és akkor ez nagyon egyszerűen érthetővé válik. Például egyházi törvény írja elő azt, hogy egy gyülekezetben hogy zajlik egy presbiter választás. Az viszont már szokás, vagy hagyománynak a kérdése, hogy például ki hová ül a templomban, vagy a karácsonyfán milyen színűek lesznek a díszek, vagy hogy éppen ősszel almás pite sütő verseny van a gyülekezetben. Ezek tradíciók, ezek hagyományok. Semmi nem zárja ki azt, hogy a kötelező jellegű érvényű dolgok mellett együtt éljenek a szokásaink és a hagyományaink. Semmi gond nincsen ezzel, legalábbis egy ideig egészen bizonyosan nincsen ezzel probléma. Addig nincsen ezzel probléma, amíg túl nem terjeszkedik azon, ami tulajdonképpen a dolga, vagy amiért tulajdonképpen létrejött. Olyannyira jók ezek a szokások, vagy hagyományok, vagy tradíciók a közösségekben, hogy gyakorlatilag egy adott közösségben az összetartó erőt is jelenthetik, de legalábbis tovább kovácsolják az emberek közötti összetartó érzést. Gondoljunk csak az ős keresztény gyülekezetekre. Akkor még saját maguknak alakították ki a szokásaikat. Hol találkoztak, hogyan emlékeztek meg Krisztusról, hogyan emlékeztek meg Krisztusnak a szavairól, a cselekedeteiről. Vagy szokások alakították azt is ki, hogy hogyan vállaltak közösséget egymással, jóban is és rosszban is. Amióta ember él a földön, azóta az emberhez hozzátartozik az, hogy vannak szokásai és vannak hagyományai, és az is hozzátartozik, hogy sokféle közösséghez tartozunk hozzá. Tehát egy ember, több, csak gondoljunk arra, hogy van a gyülekezet és van a családunk, és még azon kívül mennyi közösséghez tartozunk hozzá. És ezeknek a közösségeknek mindig voltak és mindig is lesznek szokásaik. Na de térjünk vissza az ige szakaszhoz. A felolvasott ige szakasznak az eleje arról szól, hogy az újonnan megtért keresztjének, Krisztusnak a követői nem tartották be a farizeusok vagy a zsidók hagyományaikat, amely hagyományok igen gyakran tisztasági szokásokban nyilvánultak meg. Tehát gyakorlatilag mit mondhatunk, hogy külsőségek voltak. Külsőségek voltak, és Krisztus tanítványai ott és akkor egészen más szemmel kezdték nézni a világot. Egészen egyszerűen Krisztus jelenlévő tanítványai, még ha nem is értették, mert nem értették, hogy mit akar Krisztus mondani, akkor is egy más szemmel kezdték el nézni. Olyan, mintha a szívükön kinyílt volna egy másik kapu, amikor már nem volt igazából annak jelentősége, hogy a korábbi szokásokat vagy a korábbi hagyományokat betartották, avagy nem tartották be. Megérezték azt a tanítványok, hogy itt valami sokkal többről van szó, mint hogy megmosuk a kezünket, vagy nem mossuk meg a kezünket. Az ott történtek, amiknek a tanúi voltak, felülírták a régi dolgokat. Felülírták a régi farizeusok és a zsidó hagyományokat és szokásokat. Egyébként milyen érdekes az ember. Hajlamosak vagyunk azért olyan dolgokat is betartani, amikre igazából nem is biztos, hogy szükség van, vagy át sem gondoljuk, hogy azok jók vagy rosszak. Mi volt Krisztusnak a problémája? Krisztusnak a problémája ezzel az volt, hogy elvonták, vagy elvonhatják ezek a külsőségek, ezek a szokások arról a figyelmet, ami ténylegesen fontos lehet. Betartottak mindenféle mosakodási és tisztasági szabályokat, és azt gondolták, hogy ezzel minden rendben van. Megtettük mindent, hiszen ezt tették az őseink is. Jó van ez így, elég ez így, mossuk kezeinket. Az embere hajlamos arra emberi mi voltánál fogva, hogy kitalál olyan dolgokat, meg követ olyan dolgokat, amelyekről eldönti, hogy jó, és akkor így csinálták a régiek is, akkor csináljuk mi is így. Aztán ebbe bele is nyugszik. Kitaláltam szabályokat, betartom azokat, és akkor bebiztosítom magamat az üdvösségre. Na de az a probléma, és Krisztusnak is az volt a problémája ezzel, és erről szól az ige szakasz, hogy ezek ténylegesen már csak külsőségek voltak. És ezek a betartott külsőségek, ezek az emberben a kegyességnek a csalóka érzését tudják kelteni. A kegyességnek a csalóka érzését tudják sugalni. Képmutatóvá válhat az ember. Veszélyes nyugalomba helyezi a saját maga életét ezekkel a dolgokkal. Kialakul a látszatkereszténység, vagy kialakul az álkereszténység, csak hogy mondjak egy példát. A Krisztusba vetett hit, és ezennek az ige szakasznak a lényege, nem külsőségekben nyilvánul meg. Abban is, de ezt majd mindjárt egy picit még erről beszélek. Megnyugtatjuk magunkat, ugye, elmegyünk templomba, dobunk a persejbe, imádkozunk, szeretetadományokat gyűjtünk, nagyon sok mindent csinálunk, Ez hozzátartozik a kereszténységünkhöz. Ezek ténylegesen keresztjénné teszik a keresztjén embert, na de hát ez csak a folyamatnak egy része. Az igazi része az arról szól, hogy mi van a szívben, azt mondja Krisztus, mi van a szívedben. Hozzánk tartoznak a külsőségek természetesen, félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy ez nem jó, hanem arról, hogy ez még nem a vége, ettől még van több a mi keresztjén életünkben. Ha gonosz gondolatok jönnek az ember szívéből, akkor a külsőségek hiába valóak. Aztán felolvastam kétszer, igen részletes felsorolást ad arról, hogy mik ezek a gonoszságok, szinte kimerítő felsorolást ad az ige szakasz, hogy melyek ezek a gonoszságok, amelyek a szívünkből, belülről származhatnak, onnan gyökeret verve, onnan tovább terjedve. Azt mondja Krisztus, hogy az okozta a problémát, hogy félretették az Istennek a parancsolatait, és a saját útjukon jártak. Erre is hajlamosak vagyunk. Félretenni Isten parancsolatait, és a saját utainkon járni. Felállítva egy rendszert, felállítottak egy rendszert, ahogy mondtam, ami főképp tisztasági szokásokban realizálódott, és még azért jó néhány dologban. Aztán azt követték, és ebbe belenyugodtak. Na de nem elég, ha nincsen mögötte tartalom. Nincs mögötte az, amit Krisztus elvár az embertől. Nem elég az, hogy megteszünk bizonyos dolgokat. Ha a szívünk tiszta, már pedig a lehetőségünk megvan arra, hogy a szívünk tiszta legyen, akkor ilyen dolgok, amiket az ige szakaszból felolvastam, nem verhetnek benne gyökeret. Nem létezhet ez a mi szívünkben. Nem járhatunk olyan utakon, amiket magunknak találtunk ki. Meg kell tudnunk különböztetni azt, hogy mi az, ami az embernek a találmánya, és mi az, amit Isten elvár tőlünk, hogy mi tegyünk, mint keresztény emberek. Tudjuk magunkat illúziókban ringatni, tudjuk nagyon jól magunkról. Tudjuk magunkat megnyugtatni azzal, hogy na, mi aztán megtettünk mindent, egészen biztosan rendben vagyunk a Jóisten színe előtt. Igaz, de aztán lehet, hogy mégis valamit úgy tettünk, hogy közben irítség vagy gyűlölködés volt a szívünkben. Na hát, ha az van a szívünkben, akkor inkább ne tegyünk semmit. Mert még a látszat se legyen jó, hogyha a szívünkben gonoszság lakozik. Egy példát szeretnék erre mondani. Nem távolálló dolog, hogyha van például egy nagyon szép temetés. Ugye, hogyha valaki elhalálozik a környezetünkben, családtag, barát, ismerős, az soha nem jó dolog. Nagyon díszes, szép koporsó, sok virág, minden megszervezve. Na de hát akkor, amikor élt, akkor meg nem látogatták a gyerekei, nem látogatták az unokái, nem volt segítsége. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó példa arra, amit szeretnénk mondani, hogy külsőségekben nem lehet. Lehetne egy egyszerűbb koporsó, de sok szeretet az életben, sok odafigyelés az életben, sok törődés az életben. Nem a halál után már akkor fölösleges. Azt mondja Krisztus, hogy az ember ezzel kompenzál. És ez így van. Kompenzálni szeretünk a látványos dolgokkal. Megnyugtatni magunkat, megnyugtatni a lelkiismeretünket. Csillapítjuk a lelkiismeretünknek a problémáját, vagy a fájdalmát. De nem tudjuk pótolni. Nincs rá módunk. Tehát ami a szívünkben van, ami a szívünkből ered, azt nem tudjuk helyettesíteni semmiféle külsőséggel. És hát bizony, annyira nehezen volt ez érthető, hiszen annyira szembe ment a korabeli hagyományokkal, hogy háromszor magyarázza el a felolvasott ige szakaszban Krisztus a jelenlévőknek. Nem volt elég egy, nem volt elég kettő, muszáj volt még egy harmadik alkalommal is, hát ilyen értetlenek vagytok, mondja a tanítványainak. Azért, mert ténylegesen egy olyan dologgal szembesültek a jelenlévők. Ténylegesen egy olyan dologgal szembesültek a farizeusok és a tanítványok is, amire eddig nem volt példa. Már teljesen mást gondoltak ezekről a dolgokról. Ugye már egészen naturalisztikusan magyarázza Krisztus, hogy mi történik a kívülről beérkezett dolgokkal az életünkben. És azt is mondja Krisztus, arra is felhívja a figyelmet, hogy ez a probléma nem új keletű. Sokkal korábban, akkor is, amikor Krisztus beszélt, meg most is megvan, hiszen Ézsaiás prófétát idézi. Ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Gondoljuk csak végig, hogy milyen panasz ez az Úristen szájából. Milyen panasz ez a próféta szájából, aki az Úrtól kapja, amit mond. Ez a nép csak a szájával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Mit ér a dicshimnusz? Mit ér bármi, hogyha nincsen mögöttes tartalom? Hogyha nem szívből jön, ha nem a Krisztusnak átadott szívünkből jön az. És akkor nem azt várja el tőlünk Krisztus, hogy ne kövessük a hagyományainkat. Nem azt várja el tőlünk, hogy nem lehetnek szokásaink, hiszen milyen jó dolog ez. Milyen jó dolog ez a gyülekezetben, milyen jó dolog ez a családban, vagy egyéb más közösségekben, ahová tartozunk. Hanem azt mondja Krisztus, hogy ezeket a szokásokat és ezeket a hagyományokat az üdvözítő kegyelem járja át. A szeretet töltse meg ezeket. Kedves testvéreim, figyeljünk mindig arra, hogy nehogy úgy legyen, ahogy Ézsaiás próféta is mondta, és ahogy Krisztus idézi Ézsaiás próféta szavait, hogy csak a szánkkal tiszteljük az Urunkat. Ne legyünk tisztátalanok, megadatott nekünk az, hogy ne legyünk tisztátalanok. Megadatott nekünk az, hogy tiszta legyen a mi szívünk, hiszen megtisztulhattunk kegyelemből és hitáltal. Ne adjunk okot panaszra a mi mennyei atyánknak. Amen. Énekszóval feleljünk Istennek az igényére leülve maradva, 166. dicséretünk, 4. versét énekeljük, dicsőség Atya Istennek. Elfoglalva mindenki csendesedjen el, és saját szívének az örömét, fájdalmát vigye a mi mennyei atyánk elé imádságban. Amen. Mennyei atyánk, olyan sok mindent kell neked megköszönnünk. Megköszönjük neked azt, hogy egyetlen van lehetőségünk arra, hogy a mi szívünk tiszta legyen. Megköszönjük neked a kegyelmet, Krisztus üdvözítő munkáját, a Szentléleknek a segítségét. Azért, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi az, ami valóban fontos a mi életünkben, és ne arra helyezzük a hangsúlyt, ami nem olyan fontos az életünkben. Urunk, adj nekünk ehhez mindig bölcsességet is. Ne menjünk olyan útra, ami rossz irányba vezet, amin eltévejedhetünk. Menjünk azon az úton, ami feléd vezet, és ami az igaz és tiszta szívünknek az útja. Adj nekünk, Urunk, ahhoz is bölcsességet és szeretetet, hogy tudjuk megtartani a mi szokásainkat, a mi hagyományainkat, de soha ne írjuk fölül azt, amit Te szeretnél, hogy tegyünk, ami a Te törvényedben, a Te igédben lett meghatározva a mi számunkra. Istenünk, hálát adunk neked a gyülekezetnek a tagjaiért, hálát adunk neked azért, hogy kicsin gyermekkel bővült ismételten a gyülekezet közössége, és nem csak ez a gyülekezet, hanem minden gyülekezet. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy mindig gondoskodsz arról, hogy egységben maradjon az egyházad. Mindig gondoskodsz arról, hogy még ha mi gyarlók is vagyunk, a te igéd, a te tanításod napról napra haladjon, terjedjen, és egyre több tanítvány legyen a földkerekségen. Imádkozunk, Urunk, mindenkiért, aki hozzád fordul imádságban. Imádkozunk azokért, akinek valami probléma nyomja a szívét, aki gonddal, bajjal érkezett eléd. Imádkozunk a betegekért, adj nekik gyógyulást. Imádkozunk a gyászolókért, adj nekik vigasztalást. Vigyázz ránk, vigyázz a te népedre, vigyázz mindenkire ezen a földön. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozásra hívnám föl a gyülekezet figyelmét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A hirdetéseket pedig nagy tiszteletű úr mondja el.
Kedves testvérek, köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, valamint az Isten dicsőségére adott adományokat is. Külön is megköszönöm dr. Tóth Boglárka szolgálatát, nagy tiszteletű asszonynak a szolgálatát. És ez most egy kicsit más megköszönés, mint úgy talán egyébként szokott. Hát nem beszéltem meg vele, de az a helyzet, hogy az élete kicsit változik, máshová helyeződik a súlypont, a Tiszán innenre, ahol mi is most jártunk a kiránduláson, és hát nem tudom, ritkábban, valószínűleg sokkal ritkábban fogunk találkozni. Gyülekezetünk tagjaként szolgált közöttünk, köszönjük az eddigi szolgálatokat, és örülünk, hogy együtt lehettünk ezekben az időkben. Jó egészséget kívánunk,
köszönöm.
Áldást az életére, további szolgálatára, családjára és minden olyan forgolódására, ahol jelen lesz.
Hogy reagáljak egy
pillanatban.
Így van valóban, a Tiszaninneni Református Egyház kerülethez fog átkerülni 10-valahány év Csillaghegy után szerintem, de azért ne kapkodjuk el, mert ez az év Csillaghegy. Tehát most már az egyházi törvények szerint 2024-et intézzük, úgyhogy ez az év még Csillaghegy, még jövök.
Szeretettel látjuk, erről nem beszéltünk külön, de szeretettel látjuk nagy tiszteletű asszonyt és a szolgálatokban is. Az elmúlt, ahogy utaltam is, az elmúlt nap gyülekezeti kiránduláson voltunk, mintegy 44 fővel. Muhi csata emlékművét látogattuk meg. Elmondhatom, hogy nagyobb meglepetés volt, mint számítottunk rá, és nagyobb élmény is ebből a szempontból. Az Ónódi várat is megnéztük, ugye a Habsburgház trónfosztása ott Ónód mellett, ha nem is a várban történt meg először, aztán utána a nagy templomban, de az már később volt. És hát ez is egy sokkal jobb élmény volt, mint ahogy először gondoltuk. A Boldogkői vár volt a következő állomásunk, illetve ott is ebédeltünk, majd pedig Monokra érkeztünk, ahol Kossuth Lajos szülőházát néztük meg, majd a monoki református templomba is ellátogattunk, hadd osszak meg egy félfüllel hallott élményt, bementünk, leültünk, és azt mondta valaki a kiránduló csoportból, mi itt is itthon vagyunk, és valóban így voltunk ott, és meghallgattuk Godóné Tóth Enikő nagy tiszteletű asszonynak a beszámolóját a gyülekezet életéről. Innen is Isten áldását kérjük a gyülekezetek életére. A monoki gyülekezetben 43 egyháztag van. Ugye összehasonlításképpen nem tudom, tudja valaki, hogy a mi választói népjegyzékünkben nagyságrendileg mennyien szereplünk. 300 egy néhányan, tehát bár mi sem vagyunk egy óriás, sőt nagy gyülekezet sem, Budapesten is inkább közepes, de ezek a nagyságrendek, de mégis más helyzet, más, kicsit más kihívások, néha hasonlók, de együtt tudtunk imádkozni a gyülekezettel. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, amik előttünk vannak. A heti rendes alkalmakat majdnem mindet megtartjuk. A szerdai biblia, a szerdai zoomos biblia óra fog most csupán elmaradni, mégpedig azért, mert szerdán 18 órakor a felnőttekkel, három felnőtt konfirmációra készülő gyülekezeti tagunkkal fogunk együtt lenni. Ha valaki szívesen csatlakozna ehhez a beszélgetéshez, az ő konfirmációs fogadalomtételük előtti beszélgetéshez, szerdán 18 órakor a gyülekezeti terembe várjuk imádságos együttlétre. Csütörtökön este viszont mindenkit szeretettel hívunk. Ugye ennek a neve, ennek az ünnepnek a neve áldozó csütörtök, sajnos semmi köze nincs ahhoz, amit jelent, mert hogy valójában a mennybe menetel napjáról van szó. 18 órakor kezdődik az istentisztelet. Hát egy kicsit kihívás, én érzem, nekem is az, csak nekem nincs más választásom, tehát könnyebb, hogy itt leszek. Szóval egy kicsit kihívás, hogy a munkanap után, de próbáljuk meg oda tenni magunkat ebben, és igyekezzünk eljönni, aki teheti erre a 18 órakor kezdődő istentiszteletre. Szombaton is lesz programunk egész nap. 8 óra 45-kor találkozunk azokkal a testvérekkel, akikkel 9 órakor el is indulunk Őrbottyánba, mégpedig a Szeretett Hídnak a rendezvényére. Szeretettel várjuk a segítőket. Elsősorban kertészeti munkákról lesz szó, tehát a kertben kell majd tevékenykedni, illetve a ápoltakat egy kicsit segíteni, úgy, ahogy korábban is, és egy ebéddel fejeződik be. A tervek szerint 2 órára már itt is vagyunk. Az a kérésem, hogy vagy az iratmissziós asztalnál iratkozzon fel, aki jön, több információk kell, telefonszám, hogyha bármi van, tudjuk értesíteni, azt, hogy van-e hely, az autóban megyünk, van-e hely az ő autójában, és a harmadik, az is lehet, hogy autója sincs, tehát neki egy hely kellene, úgyhogy azt össze kell szerveznünk, tehát itt is lehet jelentkezni, és lehet jelentkezni a honlapon keresztül is, még fogok egy sürgető e-mailt írni a jelentkezésért is. Szeretettel hirdetem, hogy ezen a napon 17 órakor lesz a konfirmációs vizsgabeszélgetés. Próbálom tompítani ennek a vizsga élét, vizsgabeszélgetés, vizsgabemutató, szóval a konfirmandusok mutatják meg azt, hogy mit is tudnak, hogy bizonyítják, hogy elsajátították a legfontosabb, az alapvető keresztjén református ismereteket. Ez egy nyilvános alkalom, presbiterekre feltétlenül számítunk, és természetesen a gyülekezeti tagokat is szeretettel várjuk. Szombaton 17 órakor. Mindez azért is történik, mert ránk következő vasárnap 10 órakor konfirmációs fogadalomtételre, ünnepségre kerül sor itt a templomban. Szeretettel várjuk a konfirmandusokat, a szüleiket és az egész gyülekezetet. A helyi szokás szerint az első úrvacsora az pünköstkor történik majd, tehát nem ilyenkor, hanem pünköstkor. Természetesen ettől még gyermekisten tiszteletet is tartunk a jövő héten. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.
Záró énekül testvéreim, énekeljük el 229. dicséretünk mindhárom versét. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek üdvözítő közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal, most és örökkön örökké. Amen.